Aici, Radio România, București. Continuăm programul nostru cu emisiunea în limba maghiară.
Tizenătura. Itt a Bukaresti Rádió, Románia. Egy órás magyar nyelvű műsorunkat sugározzuk, középhullámon a 603, a 909, az 1197, az 1314, az 1404 és az 1593 kHz-es frekvencián.
Espresso. Hétvégi zenés kávéház. A mikrofonnál Márton Evelin, önök az Espresso-t hallják. Mai műsorunkban a marosvásárhelyi Lektor kiadóról lesz szó, amely 5 évvel ezelőtt alakult, azóta pedig számos szép irodalmi művet, műfordítást, kritikakötetet jelentettek meg, és igen aktívak a könyvpiacon. Szerzőiket az országban és a határokon túl is igyekeznek bemutatni. A kiadó vezetői Gálfalvi Ágnes és Szőcs Katalin is úgy vélekedik, sikerük főként lelkesedésüknek és őszinteségüknek köszönhető. Annak, hogy a könyv a könyvért, a szerzőért és az olvasóért is van. Bár természetesen a Lektor kiadó is kénytelen odafigyelni arra, hogy milyen anyagi vonzata lehet egy-egy kötet megjelentetésének. Erről lesz szó tehát a következő egy órában. Tartsanak velem! Öt évvel ezelőtt, 2013-ban indult a Lektor kiadó lelkes csapattal, mely ma is mögötte áll, sőt, benne, mellette, mikor, hol kell. Könyvkiadót indítani úgy, hogy az ember nem birtokolja Darius kincseit, sokaknak őrültségnek tűnhet, ám mégsem az, hiszen ahogyan erről majd Gálfalvi Ágnes kiadó vezető is beszélni fog, mindenféle könyv megtalálja a maga közönségét, és időnként a kiadónak is bejönnek a számításai. A csoda azonban olvasó és könyv egymásra találásának pillanatában következik be. Gálfalvi Ágnest hallják.
Darabos Enikő könyvbemutatója után vagyunk, ami a Rédei kávéházban konzumálódott Kolozsváron. Úgy tudom, hogy nem az első bemutatója volt, de nem is erre akarok feltétlenül rákérdezni. Gálfalvi Ágnessel ülök a Lektor kiadó egyik megalapítójával, vezetőjével és kitalálójával. Ugye az elmúlt évek során volt szerencsém azért nagyjából látni mindazokat a könyveket, amiket kiadtatok, és hát úgy látom, hogy több irányvonal is van abban, amit ti szeretnétek. Tudnál erről egy kicsit beszélni? Ugye sok fordításkötetetek is megjelenik, ezek közül a legutóbbi ugye a Ján Károly féle, Paul, és sose tudom, hogy kell kiejteni, Szelán, Cselán, és ez most vitatható, hogy hogyan ejtik az ő nevét. De kritikakötet is jelent meg nálatok, pályakezdő szerzőt is adtok ki. Ez hogy történik, vagy hogyan döntötök arról, hogy mik lesznek azok a címek, amiket megjelentettek?
Hát a Lektor kiadó az most az idén 5 éves, és annak ellenére, hogy valószínűleg, hogy vegyesnek tűnik a kínálat, én például büszke vagyok arra, hogy a kezdetben meghatározott háromszöget sikerült tartani. Tehát a kezdetben azt mondtuk, hogy szép irodalmat, tudományos irodalmat fogunk kiadni, és a szép irodalmon belül külön hangsúlyt fektetünk a műfordításokra. Tehát ez lett volna ez a háromszög, és én úgy gondolom, hogy igen, sikerült tartani a tudományos irodalomra, talán a tervezetnél kisebb hangsúly helyeződött, de ez betudható annak, hogy a időközben szerencsésen felfejlődött Erdélyben a tudományos könyvkiadás egyrészt. Másrészt a tudósok érthetően óvatosabbak, tehát ők a nagyon-nagyon kemény munkával megírt műveiket nem szívesen adják ismeretlen kiadóknak. Így is kiadtunk két remek tudományos munkát, az egyik éppen most nyerte el az EME megosztott debütdíját, Fodor János Bernádi György monográfiájáról van szó. No, de ami a szép irodalmi kiadványainkat illeti, ezen belül valóban tavaly 2017-ben elindítottunk egy kritikai vonalat. És azért csak most, mert érthetően a kritikai kötetek kiadásától félnek egy kicsit a kiadók. Nyilván, hogy nem várható túl nagy anyagi siker. Viszont bebizonyosodott, hogy igen, meg lehet pályázni, mert ezek mind fontos és minőségi szövegek, és ezt támogatják a könyvtámogató alapítványok. Másrészt meg a kellő lelkesedéssel és marketinggel el is lehet adni elég szépen, hogyha az ember elmegy a megfelelő közönséghez. Például most itt vagyunk a Rédei kávézóban, és Darabos Enikő kritika és tanulmánykötetét, a testmetaforákat mutattuk be. Nagyon szép közönség előtt. Ami meg a műfordítás kiadványainkat illeti, azok igenis nagy sikerűek, és erdély mértékkel kassza sikernek mondhatók. Például a Krisztián Teodorescu Medzsidia a Hajdani Város című kötete, vagy a tavaly megjelent szocialista szappanopera Dorupop tollából, amelyből már csak egy dobozunk van. Az kifejezetten kassza sikernek mondható. Itt is az a fontos, hogy hát igen, elsősorban jó szöveg legyen, azért mondjuk ez elengedhetetlen. Másrészt viszont megtalálja az ember a megfelelő közönséget. Tartsa kapcsolatot a kritikusokkal, a megfelelő sajtóval, hogy az emberek tudjanak róla.
Igen, hát ehhez képest a Ján Károly féle fordítást én meglehetősen merésznek érzem, bár mindenképpen helyén valónak. Ehhez hogyan találjátok meg a közönséget, vagy hogy lehet azt kialakítani? Mondjuk én például azt csak úgy tudom elképzelni, azt a kötet bemutatót mondjuk Kolozsváron, hogy kétnyelvű legyen. Gondoltatok ilyesmire, vagy van ennek szerinted valamilyen perspektívája, hogy akkor a másik oldal is tudja azt, hogy íme itt van egy szerző, akit mi a miénknek tartunk, most persze ez vitatható, hogy ki hová tartozik, mert hát mindannyian egy olvasztó tégelyben vagyunk, de hogy lehet-e nyitni mondjuk így a többségi közönség fele, hogy így nevezzem őket, bár szerencsétlennek tartom nyilván ezt a kifejezést.
Természetesen, tehát a fordítási irodalmunkkal az a bevallott célunk, hogy valami fajta párbeszédet indítsunk be, és ezt most nem csak a román nyelvből történő fordításokra értem. Ott van a két Máros Krányák kötetünk, ő egy szlovákiai, ruszin származású író, aki igen szlovákul ír, és mindkét kötetével, a Kárpátiával és az Entrópiával a Budapesti Nemzetközi Könyvvásáron vettünk részt, ahol a Szlovák Kulturális Intézet, majd a Visegrádi Országok stand tartottunk nagyon érdekes beszélgetéseket a könyv kapcsán, nemzetközi beszélgetőpartnerekkel és közönséggel, igen. Bevallottan aktivisták vagyunk ilyen értelemben, ezért is járjuk annyit a országot, világot, illetve hozzuk el távoli szerzőinket is erdélyi helyszínekre, hogy valamifajta mozgást indítsunk be, és igen, a Celán kötet körül nagy dolgokat terveztünk, eredetileg a 2018-as Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválra terveztük, az izraeli kulturális, a Budapesti Izraeli Kulturális Intézetnek a standjánál mutattuk volna be. Én úgy gondolom, hogy nem kell véka alá rejteni, hogyha valakinek nem jönnek be a számításai. Ez a könyv egy gyönyörű szép könyv. Nagyon-nagyon nehéz volt az előállítása, és végül a könyvfesztiválra való jelentkezés előtt úgy láttuk, hogy nem tudjuk biztosan azt mondani, hogy meg lesz a kötet, és olyan lesz, mint amilyenre terveznénk, ezért lemondtuk a jelenlétet. De jövőre majd megyünk, és nagyon reméljük, hogy egy Max Blecher verses kötettel együtt, amelyet Balázs Imre József fordít, és ott a Budapesti Könyvfesztiválon az Izraeli Kulturális Intézetnek a standjánál beszélgetést fogunk elindítani, amelynek megfelelő visszhangja lesz. A Celánra visszatérve, nagyon nagy Magyarországon az igény Celánra, Celán egy elhanyagolt szerző Magyarországon kiadásilag, de sokan tudnak róla, és sokan szeretnék olvasni a verseit.
Visszakanyarodva az abszolút kezdetekhez, ugye 5 évvel ezelőtt, tehát amikor a lektor ott állt, és nem tudom, mint egy újszülött tapogatózott, akkor hogyan építettétek fel mondjuk azt a kezdő csomagot, amivel a lektor megjelent ezen az úgynevezett irodalmi piacon, ha lehet ezt egyáltalán így nevezni? Tehát, hogy mi kellett ehhez, saját ismerettségi kör, nem tudom, amit alkalomattán be lehetett vetni és használni ahhoz, hogy ez működjön és beinduljon?
Nyilván, hogy az egésznek az alapja az, hogy azelőtt is mindketten Szőcs Katalin kolléganőmmel együtt könyvkiadással foglalkoztunk egy másik kiadó keretében, és tulajdonképpen mi a Mentor kiadó hagyományait folytatjuk, visszanyúlva addig a korig, ahol még volt neki szerkesztőbizottsága. Mi szeretnénk azt a minőséget és azokat a hagyományokat folytatni. Én azért úgy gondolom, hogy elég jó úton járunk, még hogyha nem is teljes sikerrel, de 5 év alatt egész szépen. A mostani társadalmi kulturális viszonyokhoz képest egészen jól boldogulunk, és hogy hogyan sikerült szerzői körünket kiépíteni, hát nyilván, hogy volt, mivel hogy a szakmában dolgoztunk, volt ismerettségünk, de itt kiemelném Egyedemesét, aki egyfajta egyszemélyes szerkesztőbizottságunk volt akkoriban, és Tündér keresztanyánk. Az első kézirataink közül Magyari Ágnes novellás kötetét és Balog Attila kitűnő verses kötetét, amelyel aztán később nagy sikerünk volt a szakmában, ő hozta. Egymásra találtunk egy kezdő, nagyon lelkes kiadó, és két méltatlanul elhanyagolt szerző, és nagyon szép élete lett ennek a két könyvnek, Magyari Ágnes Ördögoperába készült, és a Attila Óvatos Emlékezés című verseskötetének, hiszen alapjában véven mind a két kötetet várták, tehát várta az olvasó közönség, tudtak a két szerzőről, illetve a Balog Attila esetében a kötet létéről is, csak éppen nem vállaltak magyarországi kiadó a kiadását. Ezután már gyakorlatilag könnyű volt az út, elmondanám, hogy azért jó konjunktúra volt. Azt láttam nagyon meglepődve, hogy óriási az igény, az olyan magunkfajta lelkesedésből működtetett, éppen ezért hiteles, legalábbis hitelesnek tűnő intézményre, és az emberek szívesen hisznek nekünk, szívesen fektetnek bizalmat belénk.
Hát ezt nagyon szépen köszönöm, és ilyenkor ugye mindig a kedves riporter ilyen kérdésekkel szokta zaklatni a szerencsétlen alanyt, akit kivesész. Bár én remélem, hogy nem veséztem semmit, hogy melyek a távlati tervek, ugye hát itt már Max Blechert említetted, de hogy lehet, hogy tudsz még más olyan címet is esetleg, vagy szerzőt említeni, akik ott vannak a várólistátokon, engem leszámítva.
Én nagyon várom az az első számú és a legintenzívebb, ami a várakozást illeti, de ezen kívül, hogy a fordításoknál maradjunk, egy rendkívül ezt úgy szokták mondani, hogy irodalmi csemege, csak már nagyon elcsépelt ez a kifejezés. Pavel Susára nevű szerzőnek a Sziszi nevű poémája. Susáráról tudni kell, hogy elsősorban művészettörténészként ismerik, de megjelent ez a gyönyörű szép könyv, egy bibliofil kiadás, díjnyertes, Mircea Bokk is képzőművésszel együtt készítette, a Sziszi, és ez egy olyan világot tár fel, ami főleg a magyarok, akár az erdélyi, akár a magyarországi magyarok számára egzotikus, hiszen Krassó-Szörény megyében született Bányán, és ezt a világot tárja fel egy jó adag Sziszi és osztrák-magyar monarchia nosztalgiával fűszerezve. Nyilván, hogy illusztrált kötet lesz, ez is bibliofil kis kötet, és a Transzilvánia Express sorozatnak a második kötete lesz. Ezt rendkívül várom, már rengeteget dolgoztunk rajta, különösen Csekes Szilárd a kiadó gazdasági igazgató, és egyben a formai dolgokkal foglalkozó mindenese dolgozott rajta sokat. Nagyon várom ezt a kötetet. Visszatérünk egy kicsit azért a városunk, a székhelyünk város, a Marosvásárhely világához is ebben az évben. Nagy Miklós Kund publicistának lesz egy szép publicisztika kötete, és Nagy Attilának a kiadónknál a második verses kötete várható még az idén.
Szerkesztőbizottság, formatervezés és minden azért igencsak családias körben történik. Hogyha elmondanád, hogy kik azok a munkatársak, mondjuk téged, Gálfalvi Ágnest és Csekes Szilárdot leszámítva, akinek a munkájára számítok, és akinek a munkáját tulajdonképpen az olvasók a kezükbe fogják.
Hát elsősorban Szőcs Katalin, akivel együtt alapítottuk a kiadót, szerkesztéssel, korrektúrával foglalkozik a kiadónál. Rajta kívül külső munkatársnak számít, viszont annyira lojális, mint egy belső munkatárs, és annyira nélkülözhetetlen Koros Fekete Sándor, aki a műszaki szerkesztőnk, de elmondanám, hogy a Cellán kötetnek a szerkesztője is volt. Van sorozat szerkesztőnk, Demény Péter a kis monográfia sorozatunknak a szerkesztője, meg Vida Gábor a Lektor Kritika sorozat szerkesztője, amelynek keretében megjelent a Darabos Enikő tanulmánykötet is. Ennyi a legénység nálunk.
Köszönöm szépen, akkor jó szeleket a vitorlába, amit kívánjak.
Köszönjük szépen, könnyű nasszád vagyunk.
Gálfalvi Ágnest, a Marosvásárhelyi Lektor kiadó vezetőjét kérdeztem indulásról, könyvekről, szerzőkről és tervekről. A műsor következő vendége Darabos Enikő, akinek Testmetaforák a kortárs magyar irodalomban című kritika kötetét nemrégiben mutatták be Kolozsváron. Kis zenés szünet után tehát ezzel folytatjuk, maradjanak velünk!
שאני אלונבה סלע גם אם סופת הקני אגבור עליה כשאני דומע אני זורע העצב הוא הנפש אני הטבע
Darabos Enikő irodalomkritikus Szatmár Németiben született, és a Kolozsvári Bábesbólyai Tudományegyetem magyar-angol bölcsész és tanár szakán diplomázott, majd a szegedi József Attila Tudományegyetemen végezte doktori tanulmányait. 2011 óta a Berzsenyi Dániel tanárképző főiskola, ma Elte Szavaria központ egyetemi docense. Testmetaforák a kortárs magyar irodalomban című kritika kötete a Lektor kiadó gondozásában jelent meg 2017-ben. Darabos Enikő ezen kívül számos tanulmány szerzője, de jelent meg interjúkötete és kis prózája is. Doktori disszertációját Női trópusok és maternális inskripciók, a nemiség alakzatai és a jelölés materiális feltételei a pszichoanalitikus diskurzusokban címmel és témakörben írta, jelen kötetében szintén azt próbálja tetten érni, értelmezni, hogyan is beszél a kortárs magyar irodalom testről, lélekről, énképről. A továbbiakban a vele készült interjút hallják.
Darabos Enikővel ülök még mindig a Rédei kávézóban, ahol Kolozsváron is bemutattatott a Testmetaforák a kortárs magyar irodalomban című kritika köteted, és miközben figyeltem ezt az egyébként kiváló és nagyon jó hangulatú bemutatót, arra jutottam, hogy itt mindenről szó esett, csak a testről nem, meg hát úgy kimondottan tulajdonképpen a szövegeidről sem, bár nyilván, hogy e körül alakult az egész beszélgetés. Azon gondolkoztam közben, ugye Károlyi Csaba neve is felbukkant, tehát ő a másik ilyen nagyon markáns név ugye a mostani kortárs magyar kritikusok között, akinek ugye hát a Nincsen harmadik hit című kritika kötete nemrégiben jelent meg, hogy abban például nem találtam feltétlenül egy ívet, hogyha most már a Nádas íve is előkerült. Tehát a kérdés arra vonatkozna, hogy eredetileg is így képzelted el, hogy ezt fogod kutatni, hogy a test mint olyan, és az én, és a másik, és ez az egész, mert ugye a kötet azért három nagy fejezetre épül, hogyha jól láttam, hogy erre koncentráltál eleve, vagy csak ez így menet közben jött be?
Hát ez úgy történt így történeti ívében, hogy én befejeztem a doktori disszertációmat, amit a pszichoanalitikus elméletekből, ideológia kritikából, feminizmusokból és retorika elméletből egy ilyen interdisziplináris hálót fontam, és azt éreztem, hogy ez nagyon szép és nagyon jó, de hát úgy elveszítettem az irodalmat, hát hogy vissza akartam találni az irodalmi szöveghez, és hát akkor el kellett dönteni, hogy hogyan tovább. Hát az ember eljut egy kutatás végére, és akkor az így szép, meg jó, de olyan fájó is, hogy akkor most nekem erről le kellett tenni, és el kell kezdeni valami teljesen mást. Erre is láttam példát. Hát vannak olyan kritikusi életpályák, amik egy teljesen más vonalra állnak aztán rá. Én szerettem volna ezt a megszerzett tudást az irodalomban tovább gazdagítani, és így jutottam oda, hogy akkor meg kellene próbálni ezt a fajta kérdésfelvetést a kortárs magyar irodalmi szövegeken keresztül kipróbálni, vagy próbára tenni. És ezt tudom, hogy ez egy ilyen határozott döntés volt, de hát nyilván ez 10 évvel ezelőtt, nagyjából ilyen 2006-7, tehát olyan 5-6-7 körül született meg bennem, és akkor valahogy találkoztam ezekkel a szövegekkel, és minden ilyen találkozásból azt vettem észre, hogy van ez a markáns mániám, ami működik, és nekem örömet okoz, és izgalmas meglátásokra ad módot. Úgyhogy születtek ezek a szövegek, és hát egy adott ponton úgy éreztem, hogy már úgy, mit tudom én, az ember nagyon sokat írt, de hogy akkor nézzük meg, hogy néz neki ez egyben. És akkor hát sok kiadónál próbálkoztam ezzel, szóval gondolom nem kell magyarázni, hogy azért kritika kötetet vagy tanulmány kötetet nem minden kiadó vállal be, vagy egy, mit tudom én, bátorság vagy pénz, vagy nem tudom, hogy mi kell több ehhez. De akkor keresett meg az Ági, a Lektor kiadó, hogy akkor találkoztunk, és akkor ő nagyon kedves volt, és nagyon-nagyon köszönöm neki mai napig, hogy ezt ő bevállalta, pedig tudtam, hogy hát azért kritika kötetet manapság kiadni, ez egy nem igazán piacképes üzletág, és ő ezt megcsinálta. És az a munka, amit a kiadó belefektetett, ahogy dolgoztak a szöveggel, a szerkesztő és a Gábor is, meg az Ági is, az valami egészen nagyon-nagyon jó érzéssel töltött el, és nagyon-nagyon köszönöm nekik, hogy ez létrejöhetett.
Most itt elhangzott egy ilyen félig elejtett mondat annak kapcsán, hogy mennyire beszélünk, vagy nem beszélünk, úgy értve írók a testről, mint olyan, meg egyáltalán a lélekről, szó esett arról, hogy ennek a dualitásnak igazán vége is szakadhatna most már, vagy valahogy másképp kellene erről beszélni. Van valamilyen, nem tudom, kialakult valamilyen kép szerinted a kiválasztott szerzők és az ő műveik alapján arról, hogy merre fele haladhat esetleg ez a dolog, hogy hogyan beszélünk, vagy kibeszéljük-e ezeket a dolgokat, amik a testhez kötődnek nyilván a lélekkel együtt, mert hogy én úgy gondolom, hogy azért lehetetlen elválasztani őket.
Én nem lennék olyan merész, hogy bármiféle ívet lássak itt. Én azt látom, hogy a párhuzamos történetek az lépett egy olyat a testről való irodalmi beszéd alakításában, ami nem mellőzhető. Tehát azt azért meg kell emészteni. Nem vagyok benne biztos egyébként, hogy a magyar irodalmi köztudat megemésztette már a párhuzamos történeteket. Tehát amíg mondjuk egy magyar tanár Sopronban, vagy akárhol azt mondja, hogy igen, igen, már elkezdtem olvasni, de még nem. Hát az nem is értem, hogy mer a gyerekek elé állni, de az tény, hogy most ilyen trendi lett a test. Ezt így látom, és nem biztos, hogy ez jót tesz egyébként a kutatásnak, vagy az erről való beszédnek, mert azért benne van szerintem az emberekben még az, hogy ez egy ilyen nagyon vagány dolog, hogyha én a testről való beszédet kutatom, vagy azt kutatom, hogy a test az hogyan szólaltatható, meg olyan forradalmár szerepében tetszelgünk. Nekem végig az, következetesen az az egyetlen szempontom, amikor ezekben a szövegekben vizsgálódok a testről való irodalmi beszéd lehetőségei kapcsán, hogy a szöveg maga, az irodalmi mű maga miféle beszédet. Tehát akár mondjuk a Pályi Andrásféle misztikus testtapasztalat, vagy ilyen biblikus szöveg kapcsolatokkal rendelkező hálók hogyan kezelik a testet, hogyan tudnak, vagy tudnak-e egyáltalán még egy aktuális szempontot ezzel kapcsolatban megszólaltatni, vagy nádas a maga radikalizmusával, amit nyilván neveztek már antihumánusnak, meg polgárpukkasztónak, meg mindenfélének. Tehát nagyon-nagyon sok ilyen irodalmi próbálkozás van. Bennem soha nem volt meg az az igény, hogy ezt egyben akarjam láttatni, vagy egyben akarjam látni. Én nagyon szeretem azt az ilyen parciális, hogy most én belemerülök egy szövegbe, és csak azt a szöveget nézem meg, és nem akarom összefoglalni, hogy most akkor itt a Bartis és a nem tudom, a Bodor Ádám és a Rakowski és a Szvoren Edina, az kiad-e valamiféle ívet. Tehát ez nekem nem volt. Lehet, hogy ki kéne próbálni.
Mondjuk lehet rosszul tettem fel egyébként a kérdést, mert nem feltétlenül erre akartam kiukadni, hogy akkor úgy egyben akarod látni, vagy nem tudom. Tehát hogy most nyilván nem az irodalom, vagy egyáltalán a művészet nem hiszem, hogy csak egy kikövezett úton halad nyilván. Na most az is elhangzott itt a beszélgetésetek során, hogy arról tudsz írni, amit szeretsz, vagy ami megmozgat. Mégis egy kötet esetében azért valamennyire vagy növelni, vagy csökkenteni kell az ott szereplő szövegekről szóló tanulmányokat, kritikákat, esszéket. Mi mentén döntöttél, vagy a szerkesztővel együtt hogyan döntöttetek, hogy akkor ezek a szövegek maradjanak csak? Vagy ennyi volt? Vagy hogy épült ez fel?
Ez egy régen, tehát én szerintem ezt pár éve összeraktam már ezt a kötetet. Ugye, ahogy említettem is, hogy jó pár kiadót megjárt ez az anyag. Mindenféle pályázatokon is próbálkoztak, tehát én aztán erről le is tettem, tehát nem erőltettem én ezt a témát, és nekem az volt hihetetlen nagy öröm, hogy egyben lehetne ezt így látni, legalábbis azt, amit én csináltam. És amikor így aztán a Gáborral dolgoztunk a szövegeken, akkor az nagyon-nagyon jó érzés volt, amikor ő látta, mint egy ilyen külső értelmező, vagy hát ilyen szövegember, aki látja a szövegeknek a működését, és azt mondta egyébként, az ív és az ívnek az eredeti jelentése az itt van, hogy nagyon jó ez a kötet, mert van egy íve. És először így nem értettem, ő meg nem fejtette ki, és hajlamos voltam azt gondolni, és aztán így kiderült, hogy valóban ez volt emögött, hogy hogyan jut el a kritikus egy ilyen nagyon elméletorientált beszédmódtól valamiféle saját nyelvhez. Tehát amikor már nem az a fontos, hogy lehivatkozd a legapróbb részletet is, és a pontos hivatkozási jegyzéket kidolgozd, és minden mondatodat levéd, mondjuk, ahogy fiatal kutatóként rá vagy erre kényszerítve, hanem már úgy szabadabban bánhatsz, és számolhatsz az olvasóval, hogy akkor ennek a kritikádnak esetleg lehetne egy átlagember olvasója, és bennem kifejezett törekvés volt, tehát mondjuk a kötetnek a második felében levő szövegek esetében már biztos, hogy úgy írjak, hogy ne csak a kevés beavatott értsen ebből bármit is, hanem akár egy átlag olvasó. Tehát, hogy egy kicsit visszacsalogatni az olvasót az irodalomhoz és a kritikához.
Hát ez egyébként sikerült, tehát hogy egy igen olvasmányos kötetet tarthat a kezében majd az olvasó, és tényleg csak ajánlani tudom bárkinek. Mivel hogy erdélyi kiadónál jelent meg, óhatatlanul felmerül ez a kérdés, hogy Magyarországon mennyire figyeltek arra, hogy megjelent, íme itt van egy ilyen kötet. Volt-e ennek valamilyen recepciója? Ez, sajnálom mindig ezt a kérdést, de ezt is így vicseversa fel szoktuk tenni egymásnak, mert hogy ez van, mert röhelyes ugyan, de mégis egyes könyvek nem jutnak át a határokon sajnos, valamilyen számomra megmagyarázhatatlan okból kifolyólag.
Én azt gondolom, hogy az Ágiék mindent, tehát a Lektor kiadó nagyon sokat tett azért, tehát szerveztünk kötetbemutatót Pesten, Nem tudom, ez nagyon-nagyon sok tényezős dolog, hogy akkor most van-e még folyóirat, aki kiadja ezt recenzálásra? Van-e olyan kritikus, aki hajlandó elolvasni egy másik kritikus agymenéseit, és azt mondjuk türelemmel követni és végig gondolni? Van-e az adott kritikus olyan helyzetben, ne adj Isten, tartják-e annyira, hogy el... Szóval én ezzel nem is nagyon foglalkozom. Néha rákeresek, hogy van-e valami, és akkor így vagy kidob valamit, vagy nem. Olyan nagyon nem dobott még ki, de hát végül is vegyük ezt, vagy tudjuk be ezt annak, hogy csak novemberben jelent meg a Marosvásárhelyi könyvvásárra, úgyhogy még hát ha rákapnak.
Köszönöm.
Én köszönöm.
Vendégem Darabos Enikő irodalomkritikus volt, akivel Testmetaforák a kortárs magyar irodalomban című kritika kötetéről beszélgettünk kolozsvári bemutatója után, ahol beszélgető társa Vida Gábor író, a Látó szerkesztője volt. Kis zenés szünet után tehát a könyvbemutatón rögzített beszélgetés felvételét hallják, tartsanak velünk!
Still a popular suggestion, or merely an obsolete art? Forgive me for asking this simple question. I'm unfamiliar with his heart, 'cause I'm a stranger here myself. Why is it wrong to murmur I adore him when it's shamefully obvious I do? Does love embarrass him, or does it bore him? I'm only waiting for my cue, 'cause I'm a stranger here myself. I dream of a day, of a gay, warm day, with my face between his hands. Have I missed the path? Have I gone astray? I ask, but no one understands. I don't know which tactics to use, but if he should offer a personal suggestion, how could I possibly refuse when I'm a stranger here myself? Please tell me, tell a stranger, by curiosity goaded, is there really any danger that love is now outmoded? What have you replaced it? What is your latest foible? Is Jerome more exquisite? Is skiing more enjoyable? For heaven's sake, what is it? I can't believe that love has lost its glamour, that passion is really passé. If gender is just a word in grammar, never find my way when I'm a stranger here myself. How can he ignore my available condition? Why these Victorian views? You see here before you a woman with a mission. I must discover the key to his ignition. And then if he should make a diplomatic proposition, how could I possibly refuse? How could I possibly refuse when I'm a stranger here myself?
Az Espresszóban Gálfalvi Ágnest, a Lektor kiadó vezetőjét, majd Darabos Enikő irodalomkritikust hallották. Darabos Enikő kritika kötete a Lektor kiadó gondozásában jelent meg, és nemrégiben volt kolozsvári bemutatója, ahol a szerzőt Vida Gábor író, a kötet szerkesztője kérdezte arról, hogyan is alkot a kritikus, hiszen az nyilvánvaló, az érzékenyen ám ugyanakkor közérthetően, tehát nem csak a szakma számára befogadható kritikák szerzői éppen olyan alkotó folyamaton mennek át, mint az általuk vizsgált szerzők. Vida Gábort és Darabos Enikőt hallják.
Kaptam egy ilyen felkérést a lektor kiadótól, hogy van itt valami kritika, ilyen, na, hogy értezte, megszerkezted, hogy ne pótad, persze, régi keresztapa, és akkor úgy kezdtem olvasgatni, és mondtam, hogy na igen, ezt vártam, ugye, hogy úgymond az írószerű valami egyszerre kritikust készhez vesz, és hogy így nézi, olvassa, hogy mi van, hogy ilyenek vannak egy regényben, egy könyvben, egy tehát miről, tehát hogy? Na, igen, piros ceruzás, tehát nem Excelbe, Wordba, igen, ott is lehet szép pirosakat, és elkezdtem aprítani, hogy na most már, igen, tehát kritikát most, ez egy igen nagy munka volt, és rá kellett jönnöm arra, hogy a kritikus vagy az irodalom tudománnyal, vagy az irodalom értéssel és az irodalom értelmezéssel foglalkozó emberek tudnak egyrészt, sok mindent tudnak, sok minden más tudnak, amit én azt mondja, én is tudok, de hogy másképpen tudják, és mindenképpen csomó olyan dolog is van, amire nem is gondoltam, hogy mindez egy szövegben benne van. És miközben ott szorgalmasan húzogattam, meg poénkodtam, hogy hát ezt én is így megint ezzel nem értek egyet, meg írtottam bizonyos szakszavakat, meg egyáltalán. A megképzi a jelentést elretett ettől ezeken vörösposztó, akkoriban fogalmazottam, mert akkor mindig megfogalmazottak ezek a kérdések, hogy ugye ebben szép 21. század, nem, ennek is eltelik lassan az első ötöde, ilyen elképesztően sokat tudunk az irodalomról, a kultúráról, a szövegről, a testről, mindarról, amit csinálunk, amit olvasunk, amit gyártunk, amit filmezünk, tehát hogy nem biztos, hogy nem volt, de azt mondják, hogy valószínűleg nem volt egy olyan korszak még, ami ilyen mélységesen, ilyen nekifutása reflektál mindarra, amit csinál, reflektál mindenre, amire reflektálni lehet, és sokszor arra is, amire nem lehet reflektálni. Nem sok az a tudás, ami így felhalmozódott. Ugye, ezek a fajta mai értelembe vett irodalomtansz, mióta nem olyan régen vannak ezek. Az emberek harcoltak, katonák voltak, ügyvédek, orvosok, és akkor így írtak, ugye? Meg a tanárok tanítottak, ugye? De hogy most már ugye van ennek egy egész komoly szakmája annak, hogy ugye csak ezzel foglalkozunk, profi módon, úgymond, mint a focisták, csak focizunk. Tehát nem vagyunk már bányász, meg favágó, meg tolva, meg minden, hanem csak focista, ugye? Tehát az is egy 100 éve. Tehát hogy ez a hihetetlen koncentrált és kiterjedt tudás arról, amiről beszélünk, amire azt mondjuk, hogy irodalom, hogy ezzel hogy vagyunk most? Tehát, hogy nem sok ezek kicsit?
Nyomott-e engem ez a sok anyag?
Téged nyomott-e? Tehát engem igen, de mondjuk én régen voltam egyetemista, tehát...
Engem is nyomott szerintem, és volt egy ilyen törekvés is, erről ma beszéltem az egyetemen a hallgatóknak, hogy amikor végigolvasod az irodalomelméleti iskolákat, meg a hozzátartozó filozófiai diskurzusokat, meg az azokból kiinduló, nem tudom én milyen kritikai elméleteket, akkor egy adott ponton el kell jutnod oda, hogy jó, de hát erről hogy fogok tudni értelmesen írni? Hogy azért ne veszítsd el az olvasót, ha kritikus vagy akkor sem. Hát én ezzel dolgoztam, hogy egyszerűsítsek, és nyilván beleívódik az a sokfajta tudás, meg az a sokféle elmélet, amit az ember obligált módon végig nyal, mert egyetemista, mert doktorandus, mert nem tudom micsoda, de utána van egy ilyen törekvés, hogy akkor valahogy visszatérjek az érthetőséghez. Úgyhogy ez egy ilyen feladat volt. Én nem tudom, most lehet arra utaltál, hogy nem sikerült ez, és ilyen nagyon elvont
nem,
lett
nem
ez az egész.
Nem, én kérdezem, hogy egyáltalán ezzel a hatalmas, tulajdonképpen áttekintetetlen tudásanyaggal. Valamikor hogy volt ez, hogy ugye mindenki azzal kezdte a szövegét, az elméleti szövegét, a marxista irodalomtudomány. Mindenki erre esküdött, akár marxista volt, akár nem. De ugye Posztler azt mondta, hogy tehát, aki Marxot nem olvasott, marxista lehet, de filozófus nem, de most ezt tegyük félre. Tehát ugye volt ez a jó marxista, ami akkor ugye jöttek a struktúr, nem tudom micsoda, tehát hogy akkor így, tehát ilyen szinte évfolyamonként így megújították az elméleti nem tudom micsodát. Most hol tartunk ebben, mert én már leszakadtam róla.
Jó, én azt hiszem, ebben most ilyen eretnek vonalat fogok képviselni, lehet, hogy az irodalomtudós kollégáim haragudni fognak rám. De így össze kellett válogatni, nem tudom hány év ez, 10 év alatt írtam ezt a sok szöveget mindenféle irodalmi műről, és hát azok, amik korábbi szövegek, tehát például az Orovec tanulmányom, az még nagyon szépen beszélte ezt az obskurus elméleti nyelvet. Ez szép volt, mert a Gábor egy adott ponton ilyen visszafogottan jelezte, hogy kicsit olyan túl van írva ez a szöveg, nem kellene ezt egy kicsit megkurtítani. És akkor ott valóban volt egy ilyen vehemens vita a Jausz-féle, a Kulcsár-Szabó-féle iskolával, amit így aztán így szépen kigyomláltunk a szövegből. Tehát valóban ott volt a 2000-es évek elején egy ilyen túlhabzása ennek a teoretikus beszédmódnak, de én ezt nem bánom, én nagyon-nagyon sokat tanultam abból, és valahogy oda jutottam el, hogy, és azért is nehéz erről beszélni, hogy testmetaforák a kortárs magyar irodalomban, mert tulajdonképpen nem én állok ebből egyet, nem én csinálom ezt az elméletet, hanem az a benyomásom, hogy az olvasott szöveg csináltatja meg velem, vagy egyrészt csinálja meg velem azt, hogy megír egy csak ráérvényes testreprezentációs elgondolást. Nekem meg utána kell menni, és meg kell nézni, hogy ez a magyar nyelv és irodalmi hagyomány keretei között hogy képződ. Bocsánatot kérek.
Igen, igen.
Hogy épül ki?
Igen, hogy jön
létre,
hogy testesül meg, hogyan képződik, igen, tehát képződik.
Bár ugye pont eszült, tehát hogy képződik, úgymond, tehát itt valami nagy személytelen.
De van ilyen, tehát amikor mondjuk egy író azt mondja, hogy nem tudom, mit akarok írni, vagy nem úgy megy a szöveg, ahogy én azt akarom, vagy elkapott engem a szöveg, és megpördített kétszer a saját engem körül, és elkezdett iratni velem valamit, az mégiscsak egyfajta ilyen uralhatatlanságra.
Ez a röhögnek rajtam a hőseim, mi vagy?
Na, igen.
És akkor ugye volt egy olyan pillanat, és pont az elején volt, hogy vagyis nem, tehát hogy elolvastam a könyvet elejétől végéig, és mondtam, hogy az első szöveg a leggyengébb dobjuk ki.
Ja, tényleg, igen. Ugye, azzal kezdtük, hogy az elsőt kidobtuk.
Igen, az ott, tehát hogy ugye most, ugye ezt mondtam neked is, meg aztán mondtam másoknak is, hogy tulajdonképpen ez a könyv egy útvonal. Tehát, hogy ha majd valaki ezt úgy olvassa végig, hogy az egészet, tehát nem csak azt, hogy na mit írt olyan Eszterházi, a Nádasról, tehát hogy komifó, vagy nem komifó, de ezt, akkor látszik abban, hogy ugye, amikor ugye van már három szöveg, és akkor azzal elvacakolt, meg a szerző, jön a következő, akkor van egy építkezés, és hogy lesz egy útvonal ebben a könyvben, és én azt gondolom, hogy tehát ugye az első szöveg, amit kidobtunk, hogy javasoltam, hogy ezt inkább hagyjuk, tehát hogy sem az illető fiatalember nem, tehát ő is szép kopaszfejű, de nem, tehát hogy szerintem nem is akkora, meg hogy az a szöveg is, tehát hogy pontosan az volt a problémája, hogy akkor mit is kezdeni vele, és hogy a vége felé, tehát hogy az a tudás, tudomány, szakszerűség, nem tudom, rátapadás, vagy nem tudom, nyelvvel való harc, az ugye a végén egész, tehát amikor a Vajda Mihály szövegig eljutunk, onnan már tulajdonképpen szinte az van, hogy szinte lesz egy autonóm szöveg, aminek már se a megtanult, vagy nem tudom, a szaktermin, a megképzésekre, meg a szaktermin, meg erre gond nincs szükség, hanem hogy ez így fut, és hogy tulajdonképpen te beszélgetsz ott Vajda Mihállyal, vagy te beszélgetsz magaddal, aki egyfajta Vajda Mihály lettél ebben a könyvben, most idézőjelesen használjuk azt, amit idézőjelbe kell tenni. És ugye évek telnek el ebben, a kritikus vagy a tanulmányíró, mikor nem ír, akkor mit csinál?
Ó, olvas, nem? Sokat olvas.
És él is.
Jobb esetben él is, jó, igen,
de
néha.
De az magánügy, nem?
Néha, igen. De visszatérve erre a Vajda Mihály szövegre, ez tényleg egy ilyen késői ötlet volt, hogy tegyük be a Vajda Misut, mert én nagyon szeretném ezt a szöveget. Ezt a nem tudom hány éves születésnapjára írtam, mert szerintem olyan 40 éves lehet nagyjából a Vajda Misu, és konferenciát rendeztek a tiszteletére, és valahogy én belekerültem ebbe a filozófus közegbe, és ettől valószínűleg én azt éreztem, hogy azt csinálhatok, amit akarok. Hát, hogy engem nem köt a szakma szabálya, nem vagyok filozófus. És olyan jó volt ezt írni, hogy azt éreztem, hogy ha én mindig ilyen szövegeket írhatnék, akkor így beállna a világbéke. Tehát ez tényleg itt a könyv végére beáll a világbéke, és nem tudom, hogy aztán ez hova fog vezetni, de itt már valóban nem az van, hogy becsülettel az elméletet lehivatkozzuk kötőszavanként és lábjegyzetelünk minden fogalmat, hanem így visz a súgó, nem tudom.
Vida Gábor író, a kötet szerkesztője, Darabos Enikő irodalomkritikust faggatja arról, hogyan is működik, dolgozik, egyszerűsít vagy bonyolít egy kritikus, tételesen Darabos Enikő maga, hiszen mindenki más technikával és más hozott anyagból dolgozik.
Ugye tudjuk azt, hogy minden kritikus meg elméletíró tulajdonképpen író szeretne lenni, csak a nehezebb utat választja. Lehet olyat mondani? Ugye a testről, mi a test, úgy tudjuk, tehát amióta tudományosan igazolták, hogy nincsen lélek, azóta van a testről. Ez az én egyszerűsítésem. Na, de nem biztos, hogy ezzel sikerült a világot egyszerűsíteni, vagy sikerült magunkat egyszerűsíteni, sőt, olyan sokkal bonyolultabb. Mert ugye, amíg a lélek volt az igazi, most én nagyon idézőjelesen beszélek, amíg a lélek volt, mindenki, ez a bűnös, rothadékos, hagyjuk már, a gargantuáiknak igen, meg itt vannak ilyen zólák, meg igen, de hogy nem, valójában tudjuk, hogy ezek a jó, szép asztrál dolgok, amiket a kutya is lát, ha részeg vagy, most, tehát mindegy, na, tehát hogy akkor ezeket ugye, na most ugye kiderült, hogy az nincs, tehát ugye lett ennek az ellenkező, és akkor most tulajdonképpen ez a massza, ez a biológ, ez az atomos, ez a nem, tehát ugye ez lett a minden. Tehát már csak ez van.
Szerintem jó lenne, hogyha az lenne, amit mondasz, de nem az van.
Nem az?
Hanem az van, hogy egyben kéne ezt látni. Szerintem most egy ilyen törekvés van, hogy már unjuk ezt a duális dolgot, amit felvázolta, hogy az egyik fel van lőve a mennybe, a másik a pokolban szenved. Jó lenne már egy kicsit ezt egyben látni, és mondjuk ezek a kortárs magyar irodalmi szövegek adnak erre valamiféle alternatívát, vagy legalábbis én úgy tudtam ezt olvasni, hogy amikor a testalakzatokról beszélünk, akkor nyilván nem lehet onnan kiiktatni a lélek nevű problémát, de beszélni sem nagyon lehet volna ciki. Azzal kell beírni, amit a nyelv ezzel tud produkálni, és ezzel tud dolgozni.
Meg amit az alapszövegek, vagy amit a prózaíró urak, vagy hölgyek lehetővé tesznek.
És azért mostanában elég érdekes dolgokat bírnak az író urak és író hölgyek tenni. Egyébként hölgyek is később kerültek be a szövegbe, tehát a Bán Zsófi szöveg is valahogy úgy érkezett miután kiszedtük azt, ami feleslegesnek ítéltetett. Úgyhogy olyan szépen, szépen lett benne férfi író, nőíró.
És miért kerültek a hölgyek később bele?
Nem tudom, erre nem figyeltem. Tehát, vagy amikor ezt így összeállítottam, ezt a kötetet, akkor ez nem volt szempont, hanem nyilván az volt a fontos, hogy válaszolnak, vagy hogyan viszik tovább a különböző gondolatmeneteket ezek a szövegek.
Volt. Ha már itt vagyunk, hogy ezt valószínűleg sokszor meg szoktuk kérdezni, tehát ha nincs szerző, nem tudjuk, egy szöveg van. Látjuk, hogy női vagy férfi, tehát nőírja vagy férfírja?
Hát van benne ez a Spiegelman-Laura történet, ami egy ilyen érdekes jelenség volt a maga korában. Megjelent egy könyv, magvető adta ki, az volt a címe, hogy Édeskevés Spiegelman-Laura. Fogalma nem volt senkinek, hogy ez ki. Most ez kicsike szemét domb ez a kortárs magyar irodalom, és akkor mindenki elkezdte találgatni, hogy ez ki lehet, ez a Spiegelman-Laura. És a fogadások és mindenféle egyéb konferenciák szervezettek ennek a témának. Voltam olyan konferencián a PIM-ben, a Petőfi Irodalmi Múzeumban, ahol cseten bejelentkezett maga Spiegelman Laura, és föl lehetett neki tenni kérdéseket, és mindenki rá volt izgulva a témára, és mindenféle tippek volt, hogy a Bartis Attila van a Spiegelman Laura mögött. Volt, aki arra esküdött, hogy ez egy átütő fiatal nő, aki megírta a traumatikus szexuális élményeit, és megrázó.
Már a fantomképet is rajzolták.
És aztán kiderült, hogy a Kabai Lóránt.
Rá nem nagyon gondolt
kötette.
Senki.
Igen, rá nem gondolt senki. De én még úgy írtam meg ezt a szöveget, hogy nem tudtam. De nagyon jó játék volt, fogalma. Nem is érdekelt, hogy fiú-e vagy lány, aki írta. Hanem amikor azt nézed meg, hogy hogy beszél egy ilyen szöveg a női traumáról, a női testről, és mondjuk az azért elég keményen, tehát ilyen nagyon vulgárisan és nagyon eltárgyasítva szemléli a női testet, ami jelen esetben az övé, tehát e per egyben, tehát egyes első szemében írja ez a női hang, és ilyen nagyon elidegenítő volt, tehát alig bírod elolvasni, mert az első oldalnál már valami borzasztóan pornográf jelenetbe kerül be az olvasó. És akkor így rájöttem, hogy ez tulajdonképpen alapvetően egy szentimentális regény. Egy olyan elbeszélővel, aki képtelen visszaszerezni a lelkét, de minden igyekezetében azon van, hogy ezek között a borzasztó testi tragédiák között valamiféle utat találjon az ő lelkéhez. És ezt úgy teszi, hogy állandóan vulgárisan beszél, iszik, drogozik, mindenkivel lefekszik, azzal is, akivel nem. Tehát ilyen.
Mert ugye volt a másik ilyen alter ego, ugye a Csokonai Lili.
Igen.
Ott meg Eszterházi elmesélte, hogy tehát őt gyanították.
Igen.
De hogy még valaki még volt gyanúsítva. Márton Laci és még valaki. Azt meg senki nem vette észre, hogy a Csokonai Lili fénykép az meg az Eszterházi feleségé. Az meg senkinek nem. Tehát, hogy azzal már nem is foglalkoztak. Tehát, hogy elkapták a bűnöst, megvan, igen, jó, kiderült az egész dolog is, hogy akkor ki az a nő, aki való, tehát végülis fotóban az arcát adta, az meg nem volt ebben érdekes. Tehát, hogy szerinted van ennek a játéknak fontos jelentősége? Tehát, hogy mást írnak a férfiak, mást írnak a nők, vagy tulajdonképpen át lehet venni ezeket a szerepeket, és ugyanúgy egy irodalmilag megtanulható szerep, aminek akár olyan valóság vonatkozása is vannak, hogy már vagy nem fontos, vagy nem tudjuk pontosan megkülönböztetni.
Most akkor implicite azt kérdezed, hogy írt férfi szerző rossz férfi szereplőt?
Nem, tehát hogy ez a fajta...
Hát szerintem a Bartis Attila például egy nagyon rossz férfi szereplőt írt a Nyugalomban. Tehát, hogyha innen nézzük, akkor írhat jó női szereplőt, vagy rosszat. Tehát ez szerintem a szövegnek a működésétől függ. Én nem igen tudnék nemi markereket megnevezni irodalmi szöveg kapcsán, hogy pedig vannak erre elméletek, tehát mit tudom én, a nő az ilyen folyékony, meg miket szoktak mondani, ilyen gömbölyded nyelvi retorik, meg ilyen dolgokat így mondanak. Ezeket olyan érdekes elolvasni, de amikor irodalmi szöveget olvasol, akkor valószínűleg nem ezt a fajta. Igen.
Tehát ha mondjuk egy vizsgálóbíró vagy egy nyomozó, akkor ez fontos, hogy ugye azonosítsd a tettest is, hogy minél pontosabban belőni. Amikor egy szöveget olvasok, akkor tehát egy ponton túl már nem biztos, hogy annyira fontos a szerv, vagy
igen.
Tehát, hogy az arc,
a nemiségem, vagy az a valaki. Vagy a nem tudom micsoda.
Hát meg egy csomó minden, tehát ez, hogy hányas cipőt visel, vagy nem tudom, tehát hogy mindaz a sok adat, amivel tömjük a fejünket az értem, vagy szokjuk a fejünket.
Hát én mondjuk olyan nagyon nem tömöm az életrajzokkal a fejem, de igen.
Most ugye volt még ebben egy érdekes, hogy akkor a test, meg kortárs irodalom minden, hogy hát itt egy költő, ugye az Oravec, és hogy a többi az mind próza, mondjuk Vajda, hát hogy a filozófus is próza, tehát hogy a vers az így hova? Ez most jelentse azt, hogy tehát akkor a próza ilyen fontos, vagy ebben a te vizsgálódásaidban, vagy a te olvasmányaidban, vagy tehát ez most jelzés, vagy nem jelzés?
Hát erre van ilyen két alternatíva, tehát az egyik az, hogyha az intézmény felől nézzük és nagyképű vagyok, akkor azt mondjuk, hogy a magyar irodalom intézményrendszerében mindig is a prózának volt egy ilyen nagyobb. Tehát akkor voltál ember, ha már írtál egy regényt. Amíg kis prózát írsz, vagy novellát írsz, addig még olyan kis, hát olyat bárki tud. Például a Szvoren Edinával kapcsolatban, aki szívósan és következetesen csak kis prózát ír, egy ilyen nagyon erős elvárás most már, így a nem tudom, harmadik kötet után, hogy jó, jó, értjük mi, de mikor lesz már ebből regény? Mert hogy valahogy akkor válsz íróvá, gondolom, hogy magad is tapasztal súlyt a te válladon, hogy írjál már egy regényt. Na most a költészet részét, tehát hogy miért nem foglalkoztam a költészettel, azt tudjuk be az én gyengeséggel. Hogy ahhoz sose voltam elég nagy, hogy a költészetnek, a kortárs költészetnek a nyelvével, a szemléletével tudjak foglalkozni. Valahogy ez így nem állt készen.
Most ez a kis próza ugye annyira, nem tudom, valahol fekete báránya, vagy nem tudom mi-e. Tehát az egész kor, nem is, már egy jó ideje ennek a kortárs irodalmi tudatnak, vagy nem tudom minek. Egyébként, hogy amikor a Magvető ugye ezt a novellárium sorozatot elkezdte, és ezt felöltöztett, és elkezdte felépíteni, tehát gyakorlatilag nem működött az egész dolog. Tehát az olvasó, meg a kritika, mindenki tehát egy ilyen elutasításos dologban volt, hogy nem. Tehát, hogy adjuk már a novellát, ugye, tehát Mikszát, meg Móricz, meg Karinti, meg mindent megcsináltak, amit meg Bodor, meg most már nem. Tehát, hogy tessék lenni szíves 500 oldalt. Most azt mondjuk, hogy ezt és ugye folyamatos legyen, tehát, hogy legyen sok párbeszéd benne, de hát ne tördeljük nagy tímekkel külön, mert hogy, tehát látszott, hogy egyszerűen nem is működik ez a dolog. Tehát, hogy most is ott állnak a novellárium sorozatnak a kötetei.
Na de hát közben meg ott van tehát a Szvoren szerintem működik, tehát ő tudott vele ezzel a nagyon furcsa ilyen morbid test tapasztalattal, ami az ő szövegeiben szóhoz jut, meg hát ott van a Tóth Krisztinának a Pixelje, ami ilyen úgy novellás kötet, hogy többet akar ennél, de nem akarja ezt nagyon az olvasóra rátolni. Hát közben meg azért vannak ilyen működő szövegek. Nem tudom, lehet, hogy ott akkor, de az régebben volt az a novellán, az igen, ilyen 2005-2006, ja, olyasmi.
Azt mondaná erre Mikszárt, hogy hát fiúk novellát is meg kell tanulni írni, szóval az is egy szakma. Hogy ezt most hallottam nem olyan régen, nem menjünk azért cinikusba, de muszáj elmondanom, hogy ugye Moldova mondta, hogy tehát, hogy az ihlet az amatőrnek kell, a profinak előre kell. Tehát, ugye sokféleképpen olvasunk. Ugye van ez, amikor az ember a vonaton gyorsan meg, mert minden szöveget másképpen olvasunk, de hogy azért ugye, hogyha ha meg is ragad, ha meg ugye elkezd ez a hátsó gondolat, hogy erről azért csak kéne majd referálni valamilyen módon, akár megírom. Tehát, hogy azért lesz egy ilyen mélyebb, ugye jegyzeteled, piszkálod, összekoszolod a könyvet, stb. Abban, amikor olvasod a szöveget, ugye, meg a testet, és akkor ugye lesznek ezek a mélyebb szintek, hogy hoppá, ez is benne van, ez is. Szoktál látni olyasmit az íróknál, profiknál és az amatőröknél, hogy valami olyasmit is elmond, amit tulajdonképpen nem is akar, vagy amit ő se tud, vagy ő sem akar elmondani?
Nem vagyok én ilyen bátor, hogy ilyeneket jelentsek ki szerzőkről, nem is
érdekel. Na jó, de látod, vagy nem látod, vagy?
Nem foglalkozom ezzel. Tehát a szerzőmben szerintem semmilyen módon nem foglalkozom.
Nincs ott az, amit a szerző se tud? Vagy csak...
Hát az lehet, hogy ott van, de nem tudom ellenőrizni, hogy ő mit tud, mit nem tud. Azt én tudom, hogy én mit sejtek. Ha alá tudom támasztani, akkor rendben van. Ha nem tudom alá támasztani, akkor el kell tenni a spájzba, a borkába, a sakkort marad. De csak azt tudom, amit a szöveg megenged, vagy ahova a szöveg elirányít.
Az Espresso a végéhez közeledik, mai műsorunkban az 5 éve alakult Marosvásárhelyi Lektor kiadóról, illetve a kiadó vezetőjével, Gálfalvi Ágnessel hallottak interjút, majd Darabos Enikő irodalomkritikus volt a vendégem, akinek Testmetaforák a kortárs magyar irodalomban című kötetét nemrégiben mutatták be Kolozsváron. A bemutatón a szerző beszélgetőtársa Vida Gábor író a kötet szerkesztője volt, a műsorban ebből is hallhattak részleteket. Köszönöm, hogy ma is velem tartottak, Márton Evelin vagyok. Hallgassák műsorainkat a www.bukarestiradio.ro honlapon és a Facebookon is. Viszont hallásra!